ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Mérték volt és rang. A nyugat indulásáról és keletkezéséről beszél Komlós Aladár. A riporter Sári László.
Az először 1908. január 1-én megjelent folyóirat, a Nyugat, nevével már születésekor sem csupán azt az irodalmi folyóiratot jelezte, amelyiknek főszerkesztőjekor Ignótusz volt, hanem már akkor is egy mozgalom jelképe volt ez a név. Azóta nyugatkortársakról, nyugatnemzedékekről, nyugatszellemről beszélünk, és azt hiszem a köztudatban ma már nem is választjuk széllyel, hogy kik azok, akik szorosan a folyóirathoz tartoztak, és kik azok, akik nem is annyira a laphasábjain, hanem inkább közéleti magatartásukkal, gondolkodásukkal reprezentálták a nyugat szellemi közösségét.
Hát a nyugat valóban nem csak folyóirat volt, hanem egész mozgalom. Mozgalom, amelyik volt egyébként nem is a nyugat című folyóirattal kezdődött, hanem azokkal a különböző című, többé-kevésbé rokon, jellemű, szellemű folyóiratokból állt, amelyek megelőzték, és amelyek a nyugatba torkoltak. Ilyenek 1903-as Jövendő is, Bródi Sándor folyóirata, az 1906-os Magyar Szemle, 905-ös Figyelő, a 906-os Szerda, stb. Mindezek egy nekirugaszkodás voltak, öntudatlanul afelé, a cél felé, amelyet aztán a nyugat valósított meg. Mi volt ez a cél, az öntudatlan, magukban hordott tartalom, amelynek alapján mindegyiket a nyugat elődjének tekinthetjük? A magyar irodalom, sőt a magyar szellem megújulása. Ez a megújulás kettős irányú volt. Egyrészt művészi megújulás, másrészt szellemi társadalmi megújulás. Mind a kettő benne volt mindegyikben. Egyikben a művészi törekvés volt az erősebb, másikban a társadalmi haladás akarása, de többé-kevésbé mindkettő megvolt mindegyikbe. Csak azt a folyamatot nevezhetjük a nyugat elődjének, amelyikben mindezek mindkettő megvolt. Mit tette szükséges a nyugatot? A korábbi irodalmi kritika és irodalmi közszellem szűklátó különbsége. Ha elolvassuk a század végi kritikákat, akkor látjuk, hogy Revizkinek szemére hánták a durva stílusa. Mindegyiknél megnézték minden új költőnél, hogy használja hangsúlyos versformát vagy sem. Ha nem használ hangsúlyos versformát, akkor kinevezték kozmopolitának. Azután Vajda Jánosnak is szemére állták, hogy sok a versében a reflexió. Szóval csak a tiszta dalszerű, egyszerű dalszerű verseket fogadták el.
Igen, a magyar hangsúlyos verselés használata volt tehát a kritériuma annak, igen, hogy elfogadják magyar, költőként.
Magyar költőnek fogadják el, vagy kozmopolitának. Ezért volt szükség arra a szabadságharcra, irodalmi szabadságharcra, amit a nyugat, és abban elsősorban Ignótusz kezdett, de a nyugat minden kritikusa folytatott.
Ennek a szellemi forradalomnak az érlelődését idéztük most fel egy néhány mondattal. Kik voltak azok aztán, akik beteljesítették ezt a szellemi megújulást a nyugat hasábjain?
Aki meg következősebben akarta, az Osváth Ernő volt. 902-től, a Magyar Géniusztól kezdve, amelynek alapítója, szerkesztője volt, Osváth Ernő szerkesztette aztán a Figyelőt is, és hát végül a nyugatot. Osváth Ernőben volt legerősebb a szándék megteremteni egy folyóiratot, amely a új magyar szellem fórumú organizátora lesz. Ő vette magához segédszerkesztőként Gellért Oszkárt, aki voltaképp később is csak segédszerkesztője volt a nyugatnak, nem szerkesztője. Vették magukhoz főszerkesztőnek Ignótuszt, akit mint kritikus szoktunk emlegetni, holott nem annyira kritikus volt, mint inkább irodalompolitikus. A nyugat irodalompolitikájának a tisztázója, hirdetője, képviselője. Azután anyagi támogatásuk révén különös jelentőséget kapott a nyugat szerkesztőségében Fenyő Miksa, aki mint a GYOSZ.
Gyáriparosok Országos Szövetségének.
A Gyáriparosok Országos Szövetségének titkára tudta támogatni anyagilag a nyugatot. És Hatvai Lajos, aki szintén anyagi mecénása volt a nyugatnak. Persze nem csak mecénása, szellemileg is jelentős munkatársa. Ezek az elsők, az alapítók.
Ők voltak a lap dirigálói. Kiket hívtak meg munkatársaknak?
Az első számok még bizonytalan volt, megjelentek ott munkatársak, akik később elpártoltak, akiktől a nyugat elpártolt. Bodor Adár, Olár Gábor, Lutka Ákos, Jobb Dániel, a hamar elhallgatott, de sokat ígérő novellista. Hát Babis Mihály, akinek a kéziratait Osvát kért el, az összes kéziratait Fogarasról.
Ott tanított azokban az években Babis Mihály.
Igen, aztán Kosztolányi Dezső, már 1908-ban ugyancsak Móri Zsigmond, hosszú volna felsorolni, mert hiszen a nyugat egyik csodája az volt, hogy megalapítása után rajba, hónapról hónapra jelentkeztek a nagy tehetségek. Úgyhogy a nyugat oly színes volt és gazdag, mint egyetlen magyar folyirat sem az előtt, sem az után.
Voltak a nyugatnak tehát mecénásai, anyagi támogatói, és akik irodalomhoz értő, alkotó emberek voltak, azok a folyóiratban meg is jelentek. Voltak-e olyan pártfogói, olyan rokon szenvezői a nyugatnak, akik máshol vállalták ezt a szellemi közösséget, nem a folyóiratban?
Kérem szépen, voltak, nem mecénások és nem pártfogók, hanem rokon szellemű művészek. Hát voltak egy Bartók Béla is, ezek közé tartozott, és képzőművészek, mint különösen Kemstok Károly, de nem csak ő, a Nyolcak Társasága. Ezek voltak, épp mind ugyanazt akarták. Annyira a Holnap című antológiában, vagy évkönyvben, nem tudom, hogy nevezzem, annak a második kötetében a kötet szerkesztője Kollányi Boldizsár rá is mutat arra a rokonságra, amely az irodalmi, képzési és zenei újítókat összeköti. És hogy elnevehetjük, tudományos téren is volt valami rokon mozgalom, a 20. század című tudományos folyóirat előbb is indult meg, mint a nyugat. Ignótus, Bikler Gyula, Jászi Oszkár folyóirata, szóval a úgynevezett polgárradikálisok folyóirata, akik a tudományban kezdték meg azt a mélyreásást, azt az előreásást, amit a nyugat az irodalomban valósított meg.
Tulajdonképpen azt mondhatjuk tehát, hogy az egész magyar szellemi élet, a tudományos és művészeti gondolkodás a nyugattal közösséget vállalt, a nyugattal együtt gondolkodott, együtt érzett. A nyugatról tehát azt tartjuk, hogy a század elő társadalmi életében egy új progresszív irányt fogalmazott meg. A nyugat volt egy szóval az a nagy esemény a kor szellemi életében, amit politikailag is pozitív, forradalmi teljesítményként emlegetünk. Azt is tudjuk azonban, hogy szerkesztője Osváth Ernő politikai pártatlanságot hirdetett, és szerkesztői elve szerint kizárólag az esztétikai értékrend mércéjével mérte a munkatársak teljesítményét. Mivel magyarázható, hogy Osváth esztétizáló szerkesztői dirigálása mellett is a nyugat politikailag is a legprogresszívabb, legforradalmibb folyóirataink közé tartozott?
A nyugat mindig politizált, akkor is, amikor nem tette azt. A rémeivel és a jelzőivel is politizált, hogy erre Kafka Margit mutatott rá az Állomások című regényében. Mert a furcsa jelzők és furcsa rímek is meghökkentették az olvasót. Meghökkentették és megmozgatták az agyvelejüket. És ezzel tették lehetővé a új gondolatok befogadására. Voltak, akik a nyugatot azzal is vádolták, hogy felelős a forradalomért.
Voltak, akik tehát túlzott forradalmiságot tulajdonítottak a nyugatnak, és nem pedig a politikusságot.
Igen, úgy van. Mégis volt valami alapja ennek a félreértésnek, amiről beszélünk.
Annak tehát, hogy a nyugat nem politizál.
Nem politizál. Nem politizált valóban annyiban, hogy a cikkek, írások megítélésénél politikai szempontot, mércét nem alkalmazott, sőt, kizárta a politikai mércét az ítélkedésből. Az ítélkedésben csak művészi mércét alkalmazott. Például Nadlósnak visszaadta egy novelláját azzal, hogy nem művészet a társadalom harcába jutni, de novella
művészi színvonala ellen volt.
Ellen volt kifogása. A Adi a percemberkék után versét közölte például, és hasonlókat, vagy Móri Zsigmondnak a regényeit, az nyilvánvalóvá tette, hogy Osváth nem a társadalom megbántásától félt. Aztán Ignótus egyik alapelve az volt, hogy az irodalom autonómiáját, önkormányzatát követelte.
Vajon a szerkesztők, a munkatársak akkor magukat hogyan ítélték meg? Komlós Aladár, mint a Nyugat életének tanúja, hogyan látta ezt? Tudták-e a nyugatosok magukról, hogy ők irodalomtörténeti nagyságok?
Én azt hiszem, hogy tudták. A Nyugatnak gyakran vetik szemére, hogy kritikáiban pajtáskodás volt, hogy a munkatársak folyton egymást is érték. De nem pajtáskodás volt, őszinte megtűződik. És aztán, ami a pajtáskodást illeti, ezek a dicsérő kritikákra azért is szükség volt, mert volt egy másik oldal, ami csak pocskondiázta, gyalázta őket.
Az ellenfél.
Az ellenfél. Önvédelem is volt.
Nem elvtelen önvédelem.
A gyalázkodások, támadások ötönében, amely körülvette őket, amelyek rájuk zúgott, természetesen szükségük volt a maguk egymás értékének a hangoztatására, kimondására. Volt, hogy gúnyolták őket, tudom, Kozma Andornak egy, annak idején híres verse. Uram, lángész robog önben, uram, önben nem különben. Nem tudom, ismeri a verset. Így jellemzi a nyugatosok párbeszédét. De hát civilizált, művelt emberek voltak, nagy műveltségű emberek.
Méltósággal viselték igen. Ezt a nagyságot.
Igen.
Mind a mellett, hogy mindenkor valamiféleképpen a maga szellemi teljesítményét mérni szeretné, mindenkornak gondja, hogy vajon az a mérce hitelese, amivel magát méri. Mitől lehetett a Nyugat biztos a dolgában, hogy jól mér, nem téved, jól ítéli meg magát?
Objektív mérce nincsen. Ők rendelkeztek objektív mércével. Érezték, annak tartották magukat, annak látták magukat. A hatásuk is óriási volt, annak ellenére, hogy rengeteg támadásban volt részük, annak ellenére látták, hogy fölpe is dőlt az egész ország. Meginoktak a magyar társadalom oszlopai, hogy úgy mondjam. Hit a saját irodalmi műveltségükben. A francia, német, angol irodalmat, egykorú irodalmat egykor egyaránt jól ismerték.
Ez is egyik célkitűzése volt a Nyugatnak, hogy a nyugati irodalmát lefordítsa és ismerté tegyen nálunk. Ha továbbra is időznénk még a Nyugat műhelyénél és a Nyugat nagy egyéniségeinél, akkor még valahogy kívánkozik ide az a kérdés is, hogy megkérdezzük Komlós Aladárt, aki ott járt, érintkezett ezekkel a nagyságokkal, és ő maga szintén a Nyugat második nemzedékének nagyjai közé tartozik, hogy milyen volt közöttük élni, közöttük dolgozni, milyen volt érintkezni a Nyugat szerkesztőivel és társaságával.
Osvált a Magyar Korona KB-házban, amely András út elején volt.
Mai Népköztársaság útján.
Mai Népköztársaság útján. Útján az elején volt. Ott fogadta a Nyugat munkatársait. Ott anyáztunk a KB-házban. Nem kellett rendelnünk. A KB-ház tulajdonosa megengedte, hogy ott töltsünk órákat. Azért, hogy egy feketét is rendeltünk volna. És Osvált maga olyan udvarias volt. Egy ismeretlen fiatal ember jött a pármolyához, fölállt, és úgy fogadta az ismeretlen fiatal írónak a jelentkezését, bemutatkozását.
Így fogadta talán Komlós Aladárt is?
Így fogadott engem is, ott a koronában.
Az a híres, sokat emlegetett szigorúság az, de hát nem kegyetlenség volt.
Isten tudott kegyetlen is lenni. Irgalmatlan megmondta a véleményét. Udvarias volt, de nem udvariaskodott. Megmondta a véleményét kereken, egyenesen, nyíltan. A Nyugat vezető munkatársának is adott vissza kéziratokat. Füsmilán belebetegedett.
Móricznak is nem egyet, úgy tudom.
Úgy van, Móricznak is adott vissza. Egymáshoz való viszonyunk. Az általában barátságos volt. Nem emlékszem az első korszakban torzsalkodásokra a fiatal írók között. 33-ban kezdő történik meg a fiatalok ketté osztása urbánusok és népiek csoportjára. Addig nem volt. 29-ben rendeztünk például egy irodalmi estet.
Osváth halálának évében.
Osváth halálának évében. Osváth még élt akkor. A fiatalok első csoportos bemutatkozása volt ez a 29-es esté, és ott Ignótus Pál Erdély József mellett ült, és itt nem volt urbánus és népies front. 33-tól kezdve volt.
Osváth halála után néhány évvel Babits és Móricz között ez az ellentét ki is éleződött. Babits maradt a lap szerkesztője. Továbbra is az osváthi ignótuszi elv szerint szerkesztette Babits a lapot, miszerint elsőrendű feladatának tartotta, hogy fiatal tehetségeket kutasson fel és azokat bemutassa. Ismerünk azonban mégis olyan nagyságokat ebből a korból, akiknek nevét a Nyugattal kapcsolatban még sohasem hallottuk emlegetni. Ő azok, akik kívül maradtak a Nyugat szellemi közösségén, a Nyugat mozgalmon. Miért, vajon miért tehették ezt? Hogyan lehet például, hogy József Attila vagy Radnóti Miklós, akik szintén kortársak voltak, nem találtak utat a Nyugat mozgalmához?
Hát kérem, ez a kifejezés, hogy nem találtak utat a Nyugat mozgalmához, inkább József Attilára érvényes, mint Radnótira. Radnótit a Nyugat Babits sokat köszönte. Osváth még nem, mert hiszen Radnóti 909-ben született, Osváth 29-ben már meghalt, versé bizony kócos, eredeti egykedő versek voltak, nem méltók az ő későbbi színvonalához, most azok érthetően nem jelentek meg a Nyugatban. Babits már a 30-es években gyakran szívesen közölte Radnóti verseit. József Attila az más eset. József Attila tényleg sem Babits, sem Osváth nem szerette eléggé. A fiatal József Attila verseit akkor legjobb kritikusai sem igen szerették. Az elsők, akik felfedezték, akik lelkesek voltak, lelkesedtek érte, az öreg Ignótus volt, és Hatvany Lajos. Persze, a Nyugatban is elhangzottak téves ítéletek, bár hozzá kell tennem, a Nyugat irodalmi ítéletei, kritikai ítéletei szinte teljességükben állnak ma is. Egy-egy íróját ma többre becsüljük, mint a múltban. Egyiket másikat kevesebbre. A fiatal József Attilától eltekintve nincs senki, akit igaztalanul mellőzött volna. József Attila az egyetlen. De egészében a Nyugat mennyire diadalmaskodott, annak legjobb példája talán az, hogy éppen napjainkban indul meg a második kiadása facsimile módon.
Másolatokat készítünk, és ezt adjuk ki, ez jelenik meg majd a boltokban.
Igen, ez a legjobb példája annak a Nyugat, mennyire kell, mennyire él, és a Nyugat, talán zárjuk le ezzel beszélgetésünket, annak a példája, hogy a irodalom és a szellemi életben a szabadság milyen termékeny hatású. Ennek az irodalmi szabadság nélkül nem élhetett volna Ady Endre, nem bontakozhatott volna ki Tersánszky Jenő, Móri Zsigmond, Nagy Lajos, Ijé Gyula és Kassák Lajos sem.
Kedves hallgatóink, a Nyugat indulásáról és keletkezéséről beszélt Komlós Aladár. A riporter Sári László volt.
A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb 1979. július 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. A négyesi órák. Borbély Sándor összeállítása, Négyesi László irodalomprofesszor legendás szemináriumának állít emléket.
Szinte már irodalomtörténeti közhely, hogy bárhonnan is kezdjük foggatni a modern magyar líra történetét, a négyesi órák hatásával, ösztönző erejével, mint egy természetszerűleg találkozunk. Történt ugyanis, hogy századunk elején a Pöske bölcsészkaron Négyesi László professzor péntek, majd később csütörtök esténként stílusgyakorlati órákat tartott, amely hamarosan egyfajta irodalmi alkotókör lett, ahol a kor haladó szellemű ifjúsága szabadon bontogathatta tehetségének szárnyait. Óriási népszerűsége volt ennek a sajátos szemináriumnak, amelyre például az 1904-1905-ös tanévben 386-an iratkoztak be, a bölcsészek mellett jogászok, sőt orvostanhallgatók is. A különleges atmoszférára 30 év távolából is elevenen színes képekkel emlékezik vissza az egykori résztvevő Kosztolányi Dezső.
Ezeken az irodalmi tornákon seregszemlére vonult föl az akkori ifjúság teljes számban és teljes fegyverzetben. Senki se hiányzott. Az előadó terem a második emelet sarkában zsúfolásig megtelt, és a lépcsőzetesen emelkedő padokban érdekes fejek tüledeztek fel. Künn az utcákon a legangyalibb nyugalom volt. A béke aranyverő fénye csorgott végig a közeli cukrászdák krémes lepényein, a könyvesboltok díszkötésein, a leányok kontján, a tisztek sújtásán. Háborúról, összeomlásról, jobb és baloldali forradalmakról csak könyvekben olvastunk. Merem azonban állítani, hogy az, aki jól szemügyre veszi ezt a termet, mely az akkori fiatalságot foglalta magában, már megláthatta a jövő keresztmetszetét. Sok fiatal ember volt itt, viselkedésében és taglejtésében, zaklatott és izgatott, sok különc is, az a fajta, amely a mai általános nyomorúságban szinte ismeretlen, talán meg se születik, vagy ha megszületik, hamarosan elkallódik, a Duna fenekére kerül. De a jólétben és a bőségben még az ilyen kószos virágok is kinyílhattak. Kürtők alapos világfiak jönnek ide, elefántcsont fogantyú sétabottal, szép lelkek, merészen öltözködő leányok társaságában. Tolsztoj Jánusok, ki Krisztus szakállat, hátrafésült nagy hajat viselnek, és bőrsarujukból mesztelen lábú kandikál ki, piros nyakkendő szocialisták, akiknek a Marseillaise még forradalmi dal, szelíd növényevők és teozófusok, akik esténként az Akadémia kávéházban Schmidt Jenőt hallgatják. Komor és titokzatos materialisták, akik angol pipát szívnak, s Herbert Spencer nevét úgy ejtik ki a Kongó homályos folyosókon, mint valami világ fölforgató jelszót. Hogy milyen könyvet rejtegetnek zsebükben, az szinte látatlanban is ki lehet találni. Nietzsche, vagy Stirnert, vagy Marxot, vagy Baudelaire-t, költőink közül Komjáti Jenőt vagy Vajda Jánost. Itt vannak debreceniek, a Bokréta tagjai Olá Gábor, Madai Gyula, Gyökösi Endre, tüntetőleg magyaros fekete mentében. Itt van egy forradalmi csoport, mely a baloldalon helyezkedik el a legfelső padokban, a Hegypárt, és egyre hangosabb. Itt van Juhász Gyula, a költő, aki mindenhez elmésen szól hozzá, és annál nyájasabban mosolyog, minél élesebb. Egy ilyen gyakorlaton egy égőszemű, barnaarcú, szekszárdi fiatalember olvassa fel verseit. Köztük a Spinozáról szóló szonettjét is, és fűszeres új rímeit, ideges anapestusait épp olyan egyénien énekli, mint manapság Babits Mihály. Ezeket a verseket a másik héten én bírálom. Akkor parázsvita támad. Fönn a Hegypárton egy lobogó hajú fekete ifjú egyszerre fölpattan, s rendkívül indulatosan kijelenti, hogy a költészet célja csupán a haladás, a társadalmi jólét előmozdítása, s a közéleti bűnök, visszaélések ostorozása lehet. Mire én odavettem, hogy a múzsa mégse szobalány, seprője sincs neki. A terem megzajdul, tapsolnak és fütyülnek. Ez az indulatos ifjú Vágó Béla, a későbbi népbiztos, akit a kommunizmus idején pillantok meg az utcán, bőrövében kézigránátokkal. Négyesi László köztünk van ebben a zsongó köpűben. Ő nyugodt és fölényes. Az, aki fölolvas vagy előad, mellette a dobogón foglal helyet. Minden vélemény szabad, akár egy eszményi parlamentben. Jobbra és balra pártatlanul osztogatja az igazságot. A magyar irodalom a fontos. Miután a viták elülnek, kezébe veszi a kéziratot, és pár tárgyias megjegyzést tesz. Soha se hallunk tőle szólamokat. Amit mond, kézzel fogható, világos, előkelő, mint írásai. Nem kedveli az akkor divatos cikornyás ékesszólást, a szép körmondatokat, és ebben a tekintetben közel van hozzám.
A Kosztolányi Dezső által emlegetett, úgymond érdekes fejek a következők voltak. Babics Mihály, Balázs Béla, Benedek Marcell, Brevszoszki Ernő, Gábor Andó, György Oszkár, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Mohácsi Jenő, Olá Gábor, Pogány József, Reihard Piroska, Ritó Kemma, Tóth Árpád, Vágó Béla, Zalai Béla. És még nem is teljes a névsorolvasásunk. Lehetne bővíteni a kört, ekkor még senkit sem zavart a későbbi eszmei politikai különbözőség, a jövőbeli nem egyszer szögesen ellentétes emberi alkotói meggondolás. Az ingergazdag szellemi környezet mint egy repítő hatással volt a fiatalokra, akárhol is kötöttek ki aztán évekkel később. A négyes jórák egyik vezéralakja Juhász Gyula volt, aki több szemeszteren át komoly tisztséget viselt itt, s másfél évtized múltán is pontosan és belülről reprodukálja a professzort köszöntő cikkében a szeminárium lehetőségeit.
Van a Budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem bölcsészeti fakultásán egy állandó irodalmi szeminárium, amelynek hivatalos neve Magyar Stílgyakorlatok. Vezető tanára Négyesi László. Ennek az irodalmi szemináriumnak én 8 szemeszteren át voltam buzgó és tevékeny hallgatója, vagy 6 szemeszteren át pedig titkára is. Egy kitüntető tisztesség abból állott, hogy én állítottam össze hétről hétre a fölolvasások sorrendjét. Fölolvasni pedig lehetett ott mindent, verset és prózát, szonettet és Hamlet tanulmányt, naturalista novellát és teofizikai értekezést, Baudelaire fordítást és kritikát Farkas Imréről, eszét Péterfi Jenőről és bírálatot Hajnal Márton összehasonlító irodalomtörténeti tanulmányáról. Mindezt meg is tettük. Abban a teremben, ahol többek között Prohászka Ottok áradott elő hívőknek és hitetleneknek, és vitázott Balázs Bélával arról, hogy mi az igazabb, a vallás vagy a művészet, ahol Széchy Károly kétoldalas körmondatait dörögte és fuvolázta Mária Terézia koráról, ahol a finom és ideges Riedl Frigyes fejtegette a régi magyar drámát, és Heinrich Gustav mondott nem is olyan rossz vicceket Heinéről, ahol a kedves Keszler József tárta föl káprázatos tudásával, amelyet színi kritikáiban inkább elrejt, mint csillogtat, a régi francia irodalom kincseit, abban a teremben tartottuk a magyar stílgyakorlatokat Négyesi László vezetése alatt. A padokban diákok és diáknők ültek, akikből idővel a mai magyar irodalom javarésze rekrutálódott. Kosztolányi Dezső egy őszi délutánon mutatkozott be nekem, a titkárnak, és jelentette, hogy Baudelaire fordításokat akar felolvasni. Babis Mihály szintén fordításokkal kezdte, de ő Baudelaire mellé Goethét is énekelve olvasta föl, hogy a lányok megmosolyogták. Ma Budapest legnagyobb sikerű fölolvasó estéjén olyan tapsokat kap, mint a fergeteg. Gábor Andor is műfordításokkal kezdette írói pályáját a négyesi órákon, és akkor már készen is volt a Misztrál Mirójával. Egy padban ült Bródi Mihállyal, akinek akkor szép versei jöttek a Budapesti Naplóban. Mohácsi Jenő volt az első bátor, aki lerántotta a lányok bálványát, Farkas Imrét és fölmagasztalta a holnap hegedősét, az éppen akkor föltűnt Ady Endrét. Olá Gábor hosszú epikus művekkel szerepelt a programon, Adorján Andor novellával kezdte, Brevszoszki Ernő versekkel, Tóth Árpád, Antal Sándor, Pogány József, György Oszkár, Endrődi Béla, a hősi halált halt legkülön magyar filozófus Zalai Béla, a Petőfit még a hősi halálban is követő Szepesi László és Kulcsár Gyula. A nők között Ritó Kemma, Reihard Piroska neveit írom még ide találomra, mint az akkori négyesi órák hallgatójét és szereplőjét. Négyesi nagyon kedves, jószívű tanárunk volt, végtelenül előzékeny, az ifjúságot megértette és a tehetséget megbecsülte. Bizonyos, hogy konzervatívabb volt, mint mi, és nem mindig osztotta nézeteinket, de hiszen mi az irodalmi forradalom zászlóját bontogattuk akkor, fiatalságunk boldog májusában.
A költő Juhász Gyula itt két fontos dolgot állapított meg, amelyen most is egyetértünk. Először mai irodalomtörténeti tudattal is a nyitottság, a szabad tájékozódás a legnagyobb fegyverténye ennek az izgalmas és tiszteletet parancsoló műhelymunkának. Másodszor Négyesi László valóban konzervatív szellemű irodalomtudós volt. Később Söflin Aladár jellemezte a következő kép. Gyulai Pál és még inkább Bőti Zsolt tanítványa volt, s mesterei gondolatmenetét folytatta, egyes részletekben továbbfejlesztette. Tanítvány volt, akiből szorgalma és okossága mestert csinált. Az élet minden vonalán konzervatív volt, de az új világ új irodalmi kívánalmaival és ízlésével szemben mégis annyival több megértést tanúsított, amennyivel fiatalabb volt náluk, az 1867 utáni kor gyermeke. S tényleg, Négyesi László nem tetszelgett a műhely alakító szerepében. Épp az a pedagógiai tapintat az érdeme, amely nem szabott gátat a próbálkozásoknak, az érdeklődés partalanságának. Az emlékezések javarésze így nem is a professzor úr személye körül forog, hanem a nemzedék önfejlődésének katalizátor alakai kerülnek előtérbe. Figyeljük csak meg, hogy az egykori egyetemista társak közül legidősebb Olá Gábor kikre emlékezik a legszívesebben zaklatott önéletrajzi esszéjében.
Az egyetem táján szokott föltűnni egy másik sovány csontfehér arcú filozopter, szeme mint a fekete gyémánt, vastag ajkai szögletében korai szatírráncok, homloka is barázdás, de keskeny koponyái mögött adathalmazok és ítéletek döbbentő sokasága kavarog. Rohanó eleven lexikon, minden tudó, mindenhez ért, a négyesi órák félelmes vádájú szónoka, remek vitatkozó, miniatűr szomorkás kis verse kolostori költője. Nem régen hagyta ott a piaristák rendházát, nem bírta sem teste, sem lelke, a szubordinációt szabad polgárembernek állott az élet sodrában, s filozófiát hallgat az egyetemen, ahol majd brutális rendőr kardja vagdalja össze kezét egy politikai tüntetés zűrzavarában. Ismeritek? A kis Juhász Gyula, a kedves szomorúságok énekese. Az egyetem folyosóján suhan tovább, észre nem véve, föl sem tűnve egy másik filozopter, sovány és fekete, mint a kontrás valamelyik cigánybandában. A négyesi órákon mutatkozik be nemzetének fordított és eredeti versekkel, sajátságosan éneklő előadása, a versek ritmusának roppant eleven érzése, éreztetése, eleinte mosolyogva fordítja felé az ezerarcú diákságot. Még senki sem tudja, hogy ez a Dunántúlról jött fiú énekli majd el Laodameia gyönyörű kórusát. Tudjátok ki? Babits Mihály.
Igen, ez a két név, Babits Mihályé és Juhász Gyuláé merül fel a legtöbbet a négyesi órák szecessziósan sokszínű emlékeiből. A társaságban az egyik legfiatalabb, Tóth Árpád, így emlegeti föl Juhász Gyula költőpályájának 25. évfordulóján egykori élményeit.
15 vagy 16 esztendeje az egyetemen majdnem minden nap láttam Juhász Gyulát, a pár évjárattal idősebb diákot, akkor már jó nevű költőt, s azóta mindmáig talán egyetlen egyszer sem többé. Személyesen sohasem ismerkedtünk össze, s bennem Juhász nevének említésére mindig az a kép elevenedik meg rendkívüli élénkséggel, amilyennek akkor láttam őt. Izgatott mozgású, villogó szemű fiatalember volt, aki a négyesi tanárú stílus gyakorlatain a legcsitribb egyetemi hallgató kisasszony versikéit is úgy bírálta el, hogy a következő pillanatban kisasszony és vers és stíl gyakorlata semmibe tűnt előle és előlünk, s helyettük Juhász Gyula a Nietzsche hatalmas vízióját idézte föl. Egyre Nietzschéről beszélt, hadarva, lelkes izzással, csak nem fizikai lázban. Meghatottan és meghökkenve figyeltem rá, vonásai összeolvadtak bennem a Nietzsche arc vonásaival, s éreztem és éreztük, ez az ember az übermensch drága őrületével és szent lobogásával vág neki a magyar pusztaságnak, buja és édes, távoli parfümű rózsaerdőket parancsolni a konok turáni homokra. Imádtam Juhász Gyulát, verseit, melyik a hétben sűrűn jelentek meg, faltam. Az a költeménye, melyben a korcsma pálott kék ködében lószán ül víjon és dalol, fiatal versbolond életem egyik legnagyobb élménye volt, s mikor utóbb Juhász legelső verskötete megjelent, azt egy-két hasonlóan lelkes ifjú társal együtt, a szó legszorosabb értelmében pár hét alatt agyonolvastuk, lapokra szétszedve olvadt szét közöttünk, s talán papírfoszlányait is magunkba szívtuk.
A kiváló irodalomtörténész Bedenek Marcell emlékezetében elsősorban Babits Mihály egyetemista alakja maradt meg. A költőről szóló kis monográfiájának előszavában a következőkép eleveníti föl személyes benyomásait.
Első éves filozopterek voltunk, Kosztolányi Dezső meg én, gyakran kerültünk egymás mellé Négyesi László professzor stílus gyakorlatain, amik aféle egyetemi önképzőkört jelentettek. A professzor elnéző apai gyöngétséggel, de legalábbis finom udvariassággal bírálta hallgatójának modernkedő kísérleteit. 1903-at írtunk, Ady Endrének nevét sem hallottuk még. Ha az óra kezdete előtt minden ajtónyílást izgatottan figyeltünk, Kosztolányival ez az izgalom egy harmadéves kollégának szólt, vajon eljön-e ma Babits Mihály. Imitamat megjelent versei és egy-egy írása, amit a stílusgyakorlatokon olvasott fel, vagy különös éles orhangján elmondott, bírálata az ifjú kollégák elmeszüleményeiről, mindez valami babonás előérzetet keltett bennünk, vezérünk születik. Ez a messiás váró hangulat, úgy hiszem, a szeminárium egész ifjú közönségén uralkodott. Megérett az idő arra, hogy fiatal költők és olvasók új vezér tanításaért, példájáért és talán személyéért is lelkesedjenek. Arany János hiába követelt már a 60-as években új hangot a magyar költőkről. Óriási árnyéka még a századfordulón is ránehezedett költészetünkre. Az akadémia és az irodalmi társaságok változatlanul hirdették a népes nemzeti irány erkölcsi és esztétikai alapelveit. A soraikból kirekesztett költőkről a közönség nem tudta, hogyan vélekedjék. Vajda János kinevethette aranyt, gúnyosan dúdolhatta a királyasszony kertje kivirult hajnalra ritmusát, pesszimista filozófiája és képekben gazdag fantáziája egyaránt kevesek titka maradt. Revicki vitázhatott arannyal a kozmopolita költészet kérdéseiről, merész sziklust írhatott egy perditáról, viszonylagos népszerűségét csak tüdőbajos szentimentalizmusának köszönhette. Komjáti Jenő, aki talán Adinál is sűrűbben és harsogóban ejtette ki azt a szót, hogy új, homályból írt és homályban maradt. Kis Józsefet tekintélyhez és hatalomhoz jutatta az a tény, hogy hetilapot szerkesztett. A liberális korszak élvezete tárgyválasztásának újszerűségét, Simon Judit szomorú nótáját református papkisasszonyok szavalták, a Jehovát Jászai Mari mondta el nagy közönség előtt. De ezek az új színek sem emelték ki kis Józsefet aranykövetőinek sorából. Mi fiatalok tehát várakoztunk, tele valami lázadó kedvel, amely határozott célt még nem látott maga előtt. Ez a várakozás most Babits Mihály személyének szólt. Beléptekor oda siettünk hozzá a másodéves Juhász Gyulával együtt, és igyekeztünk egymás mellett helyet foglalni. Így lettem szerint tanulja, és félig meddig részese annak a barátságnak, amely a három kiforrásban lévő nagy költőt egymáshoz fűzte.
A három költő, Babits, Kosztolányi és Juhász Gyula épp a négyesi szemináriumon szövődő barátságának értékes dokumentuma, ismert gazdag levelezősük is. Az egykori egyetemista triász szellemi mohósága, csillapíthatatlan tanulás vágya nemzedékek egész sorának lehet példamutató. Egyetértünk Komlós Aladá lelkesült értékelésével. Valóban nem csak mint alkotókra kell felnéznünk rájuk, hanem mint tanulókra, művelődő emberekre is. Óriásik olvasnak így, akik szellemi tájékozódásukban nem kevésbé nagyok, mint az alkotásban. Babits Mihály a Keresztül kasul az életemen című önéletrajzi kötetében így idézi az újító szándékú fiatalok sokfelé orientálódásának szellemi izgalmát.
Tanáraink a nagy magyar költők műveiben alig láttak meg mást, mint a hazafias vagy népies tartalmat. És az újabb poéták is, akikhez hozzájutottunk, nyilván ezt gondolták lényegesnek a költészetben. A Váradi Antalok és Ábrányi Emélek kora volt ez, másfelől pedig a Szabolcskáké és Spósáké. Nekünk, szigorú fiataloknak, nagyon sommás ítéletünk volt erről az egész korunkbeli költészetről. Nem volt ez a mi szemünkben más, mint üres szónoklat vagy útszéli érzelgés. Egyik oldalon a frázis, másikon a nóta. de a közönség általában el is szokott már attól, hogy a versben mást keressen, mint frázist vagy nótát. A versolvasás mind jobban kiment a divatból. Verset legfeljebb szavalni vagy dalolni lehet. S az átlagizlés nem tett különbséget, Petőfi is csak nóta volt, és Vörös Marti is csak szavalmány. Akit az igazi költészet dekadens szomja űzött, az külföldre vetette tekintetét. Francia és angol költőkért rajongott, modern és hipermodern versekért, tüntetően messze akarva kerülni a frázisköltészet minden sablonjától és a nóták gyanús egyszerűségétől is. Baudelaire és Verlaine, Poe és Swinburne, Mallarmé és Rilke nevei röpködtek a borzas ifjú nyugatosok ajkán. A költészetnek új világai tárultak ki gyermekes és kalandvágyó sznobizmusok előtt. Színek és villogások és fények és zenék.
Babits névsora a maga ötletszerűségével egész nemzedékének szellemi kalandozásait reprezentálja, amelyek már akkor megfelelő konzekvenciákat kívántak. A század első évtizedének közepetáján a négyesi órák ifjú alkotói már egyre kevésbé elégednek meg műveik szóbeli közlésével. Nyomtatásbé szeretnék látni munkáikat. Ugyanakkor a formai kérdések, stílusbeli problémák mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az ideológiai, tartalmi megfontolások. Adi versének hatása is betör a négyesi szeminárium gondolatvilágába. Erről a folyamatról számol be 1937-ben a Nyugathasábjain a ma már sajnos kevésbé ismert Mohácsi Jenő.
A messiást akkor még nem sokan követték, és nem is igen régen. Magam 1905 tavasza óta tudtam Adiról, bámultam verseit. Fényük azonban nem vakított el annyira, hogy ne vettem volna számba a magyar líra akkor feltűnő többi csillagát is. A Budapesti Tudomány Egyetemen, amelynek akkoriban első éves jogásza voltam, olvastuk és ösmertük a külföldi költőket. Nekem már 1904-ben, érettségim előtt Szini Gyula volt az irodalmi mentorom. Hozzávittem-e versémet, helyeselte vagy elvetette őket, magyarázott, tanított, jó volt hozzám. Szini Gyula akkor 28 éves, és a Pesti Napló munkatársa már elösmert író volt. Egy egész évtizeddel volt idősebb nálam, fölnéztem a nagyszerű kis emberre. Eljártam Csenger utcai kis szobájába, ahol könyvek tornyosultak a polcokon és az íróasztalon, a szegényes díványon és a kopacékeken. De mágikus erővel hatoltak ide a francia szellem rövid hullámai, a piszkos mennyezetről a francia költészet szent lelkének tüzes nyelvei ereszkedtek le. A saját töltésű cigaretták goromba füstjét szomjas tüdőm illatos töménként szitta magába. A vékony pénzű szőke bajszú Szini Gyula, akiben a szellemi forradalom tüzei bujkáltak, Baudelaire, Verlaine és Rimbaud verseit olvasta föl nekem. Egyszer azt a hatalmas, nagyszerűen orcátlan verset is, ahogy a költő szakadék szélén áll, és gyönyörű nagy ívben messze kiröpíti teste vizének sugarát. A lassú mozdulatú, szűkmelkasú Szini Gyula tehát francia illatos méreggel tompította bennem a német irodalom izgató szereit. Szini Gyula aztán első verses kötetemről bírálatot írt 1905-ben a Figyelőbe. Ebbe a nagyszerű havi revűbe, melyet Osváth Ernő szerkesztett és Magyarország legtöbb modern írója támogatott. Szini Gyula cikke nekem egyetemi ismerőseim körében oly tekintét adott, hogy irodalmi folyóirat kiadására tökéltem el magam. E folyóirat első egyetlen száma 1905-ben április 15-én jelent meg. Tűz volt a címe. Ketten szerkesztettük, jogászok, ifjú Hegedűs Gyula és jó magam. Két íves füzet előkelő drága nyomdában készült. Az eladott példányok leszámolása után fönnmaradó 50 koronás adósságot édesapám fedezte. Igen szigorúak voltunk a szerkesztésben és a munkatársak megválogatásában. Nem igen engedtük be magunkhoz a hivatalosan is elismert egyetemi írókat, az egyetemi lapok munkatársait. Ebben az egyetlen számban fedezte fel újból Juhász Gyula, akkor negyedéves bölcsész hallgató, a 10 éve halott Komjáti Jenőt. Ebben a számban jelent meg Budapesten először írása Babits Mihálynak és Kosztolányi Dezsőnek. Babits Mihályt jól ismertük a négyesi féle stílus gyakorlatokról, ahol felolvasta egyszer celebráló hangsúlyozásával Edgar Allan Poe a Harangok című versének fordítását. A tűznek is fordítást adott. Friedrich Nietzsche Gaja Szienzájából a Délen című verset. Két sorát sokszor idéztük. Lépésben lábra láb nem élet. Az ember német lesz, s nehéz. Kosztolányi Dezsőtől, aki akkor a Bécsi Egyetem másodéves hallgatója volt, csak levélből ösmertük, a Bölcsesség című verset kaptuk, ezzel az utolsó szakasszal. És annyi átka nincs a gaznak, mint mennyi áldásom nekem. Nagy lelkem a jóságba gazdag, és győz a törpe lelkeken. A tűzből lett a Komjáti Jenő társaság 10 taggal. Ebben meghívtok Olá Gábort is, aki köztünk legidősebb volt, és szabályunk értelmében még csak 6 évig lehetett volna társunk. Legfőbb törvényünk tudni illik az volt, hogy 30 éves korában mindenki köteles volt otthagyni a társaságot. Működésünk egyébként csak annyiból állt, hogy megjelent cégérünk alatt egyik társunk elbeszélő kötete. Emlékszem arra, hogy néhány héttel a tűz megjelenése után kirándultunk 3-an a Zugligetbe. Babics Mihály és György Oszkár, negyedéves bölcsészek velem, első éves jogásszal. Letelepettünk a Zöld Rétre. Babics fekete égőszemű fiatalember, akit akkoriban fanatikusnak tartottam, előszedte kérésünkre verseit, egymás után olvasott föl belőlük 8-10-et. Ezek a versek szíven ütöttek bennünket. Az időbeli új magyar irodalomban nem ismertünk hozzájuk hasonlót. Köztük volt a halál automobilon. Fekete éjszaka, hajnal előtt, gépkocsi áll meg a házunk előtt, és a világosság udvara. Ismeritek a bérházak fonákját. Kiadni szerettem volna néhányukat a tűz második számában, de a tűz második száma soha meg nem jelent. Ezek az új tartalmú és új muzsikájú versek csak 3 év múlva láttak napvilágot, a Holnaposok első verses kötetében. Meg kellene egyszer írni a négyesi féle stílusgyakorlatok történetét. Stílusgyakorlatok örve alatt a legérdekesebb irodalmi élet folyt a vezető tanárnak nem mindig gyönyörűségére. Megszólaltak ott fordításban, néha igen kitűnőben az átkos modern idegen költők. Ez még hagyján. De szinte botrányban fulladt az a szereplésem, amikor felolvastam Ady Endrének a Vár fehér asszonya című versét. Négyesi Lászlót, a finom magyar urat, ez a vers egészen kihozta sodrából. Ez azonban már valamivel később, valamikor 1906 táján történt.
A többi megítélése már nem az emlékekre, hanem az irodalom történetre tartozik, hiszen egyik legkomolyabb számvetésünk annak a nemzedéknek a gazdag teljesítményével van, amely épp a négyesi órákon készült alkotói feladataira.
Elhangzott a négyesi órák. Babics Mihály, Benedek Marcell, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Mohácsi Jenő, Olá Gábor és Tóth Árpád visszaemlékezése Négyesi László irodalomprofesszor legendás szemináriumára. Borbé Sándor összeállításában közreműködött Kállai Ferenc és Nagy Gábor. Szerkesztette Fehérvári Győző, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1981-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.